Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Már látom magam előtt azokat a szalagcímeket, amikor majd ki fogják posztolni, hogy Trumpnak megint igaza volt, ugyanis valami olyasmi történik az Európai Unióban, amiért már hosszú-hosszú évek óta kardoskodik az amerikai államfő, ez pedig az, hogy bizony szankciókkal sújtsák a Huawei és ZTE gyártókat, és alapvetően a kínai gyártókat, de az EU azért nem veszi annyira szigorúan a dolgot, nem fogja kitiltani egyelőre semmiképp sem a mobiltelefonokat, viszont a hálózati fejlesztésekből nagyon-nagyon szeretné az Unió, hogyha kiszállnának ezek a gyártók, ami azért aggályokat is felvet, költségeket vastagon, tehát azért újraépíteni országszerte olyan hálózatokat, ahol nagy befolyása bír ez a két gyártó, ugye a mobiltornyok és egyéb mobil technológiák kapcsán, azért az bizony komoly pénztárca merítő tétel lehet, de hát nézzük is meg, hogy miről van szó.
2019 óta tart a Huawei kálváriája a világpiacon, ugye ennek jól látható eredménye az, hogy okostelefonos vonalon már szinte teljesen eltűntek, néha azért felbukkannak egy-egy készülékkel, ami aztán vagy nagyon meglepően jól sikerül, vagy hát ugye érezhető egy másik oldalon pedig, hogy mindenféle amerikai szabványtól és szabadalomtól eltiltották őket, és hát ugye nyilván a nagyobb biznisz, a hálózatépítés is megsínlette már ezt az embargót, amit az USA kivetett a Huawei-re, illetve még néhány kínai nagyobb vállalatra. És most az Európai Bizottság jogerőre emelne egy olyan hálózati berendezések kivonásáról szóló előírást, amit a Huawei ZTE modulokat, mindenféle hálózati elemet érint, és minden olyan szolgáltatót az Európai Unió területén, aki ilyen modulokat használ, tehát az EU a telekommunikációs rendszeréből abszolút teljesen kitiltaná ezt a két nagyvállalatot. Valaki biztos, hogy felkapja fejét arra, hogy ez már volt, eddig csak ajánlás volt. 2020-ban indult az a vizsgálat, aminek első lépése volt az említett ajánlás, és most ezt a szankcionálást vitték tovább egy fokkal, vagy viszik tovább egy fokkal. A tagállamok figyelmeztetése volt ugye annak idején a kezdő lépés, hogy bizony magas kockázatú lehet az, hogyha ilyen adótornyokat és egyéb adótorony elemeket üzemeltetnek a hálózatokon az országok. Ez úgy tűnik, hogy hamarosan már minden országban bevezetésre kerül, ha elfogadják a javaslatot, de Németországban 2026-tól, Finnország pedig már eleve szigorítottan használja csak ezeket az infrastruktúrákat, illetve elkezdték kizárni ezeket a saját hálózataikból. Azok, akik pedig ha és amennyiben ugye jogerőre emelkedik ez a kitiltás, ellenszegülnének valamilyen módon, nem teljesítik a kivonási feltételeket, nyilván ennek lesz majd ezért egy átutási ideje, de ha határidőre ez nem teljesül, tehát nem tűnik el minden Huawei és ZTE eszköz a hálózatokból, akkor azok a tagállamok pénzbüntetésre is számíthatnak, ami már nyilván emeli a tétet és egyre komolyabbá teszi ezt a szankcionálós történetet. Az Egyesült Államok egyébként nyilván támogatja ezt az Európai Uniós cselekvési tervet, ugyanakkor azért ezt meg kell jegyeznünk, hogy amíg az USA-ban kitiltották a mobil eszközöket is mindenhonnan, ahonnan csak lehet forgalmazás beleértve, addig ez az EU-ban még nem merült fel, legalábbis még olyan szépre nem, hogy ebből egy törvényjavaslat legyen, tehát most még Huawei hálózati elemekről beszélgetünk, és nem tudni, hogy mikor lesz szó arról, hogy okostelefonokat, okos órákat is érintsen. Ez ugye utóbbi most nagyon-nagyon nagy piaca egyébként az érintett kínai gyártónak. De ha már arról beszélgetünk, hogy milyen biztonságtechnikai és milyen adatbiztonsági aggályok merülhetnek fel a mobil kommunikációs eszközeink kapcsán, akkor mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy a már jól bejáratott márkáknak is van, vagy lehet vaj a fejükön, nem is feltétlenül a nagy cégek egyedül felelősek mondjuk azért, hogyha netán talán valaki egy-egy alkalmazáson keresztül kiszivárogtatja a felhasználók adatait, vagy kiszipkázza, de azért elég sok mindent elmond arról, hogy milyen komoly problémákat felvet, az, hogyha a Samsung neve kerül elő, egy bizonyos UpCloud nevezetű előre telepített alkalmazás ajánló program kapcsán merül fel az, hogy lehet, hogy egyébként ezt is valaki kémkedésre használja.
Azért ugye nagyon régóta van az, hogyha veszünk egy új telefont, kicsomagoljuk, akkor van rajta legalább 4-5-8-10 olyan alkalmazás, amit nem szerettünk volna. Ezek lehetnek játékok, social media appok, akár a legnagyobbak is, Facebook, TikTok, stb. Előre telepítve, amit mi lehet, hogy nem akarunk használni, és a legtöbb esetben ezeket nem olyan egyszerű eltávolítani a telefonokról, sok esetben lehet, hogy csak letiltani tudjuk. Ilyesmi az AppCloud is, és a Samsung olcsóbb telefonjain, és azokon a piacokon, ahol nagy a verseny a kínai kínai gyártókkal, az Észak-Afrika, Közel-Kelet és India, előre van telepítve ez az AppCloud alkalmazás, ráadásul ezt sem nagyon lehet eltávolítani. Ez egy izraeli startuphoz kötődik, amit már azért évek óta figyelgetnek a biztonságtechnikai szakértők, már konkrétan az AppCloudot és az izraeli céget is, aki üzemelteti ezt az alkalmazást, ugyanis hát komoly aggályok vannak azzal kapcsolatban, hogy ez az applikáció képes arra, hogy a háttérben futtasson más olyan alkalmazásokat, amiről adott esetben a felhasználó nem tudja, hogy mit csinál, éppen ezért ez az alkalmazás lehet bármi, tehát akár személyes adatokat is kiszolgáltathat valakinek, amit szintén nem tudunk, hogy kinek, és mivel nagyon nehéz eltávolítani, van egy speciális mód, utána lehet nézni a YouTube-on, de egyáltalán nem olyan kézenfekvő, hogy hosszan rányomunk, belehúzzuk a kukába, vagy azt mondjuk a telefonnak, hogy remove, és akkor nincs ott, ennél sokkal, de sokkal bonyolultabb a rendszer, szóval most így a Samsungot azért kapargatják a biztonságtechnikai szakértők, és a világ is kérdezi, hogy miért van erre szükség, nyilvánvalóan az AppCloud fizet a Samsungnak azért, hogy a nagyon alacsony áron tartott telefonokból legyen még egy pici bevétel ezekkel a bloatware alkalmazásokkal, amik kénytelenül és kelletlenül ott hevernek a telefonunkon. Ettől függetlenül egyelőre a Samsung még nem reagált, hogy mit kezd ezzel a dologgal, és közben pedig a biztonságtechnikai szakértők tovább vizsgálják az AppCloudot és a céghez tartozó többi alkalmazást is, hogy vajon mekkora biztonsági veszélyt jelentenek. De ha már Android, maradunk ennél a platformnál, akkor egy jó hír az Android felhasználóknak, ugyanis a Google mostantól nyilvánosan ki fogja jelezni az alkalmazás boltban, a Play iOS-ban, hogyha egy applikáció túl sok energiát igényel, és ráadásul hátra is sorolja őket.
2026. március 1-től válik mindennapi gyakorlattá a Google eme intézkedése, azaz megjelöli az aksi gyilkos Android alkalmazásokat a Play iOS-ban egy figyelmeztető címkével. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, szerintem legalábbis mostani fejjel, mint amikor a különféle háztartási eszközöket bekategorizálják fogyasztás alapján, és ugye ez egy uniós kötelezettség, már az okostelefonokhoz is kapunk egyébként ilyen címkét, szóval nem feltétlenül csak hűtőkre kell gondolni. Most ezt árnyalja még tovább az, hogy az egyes applikációk az úgynevezett wake lock, vagyis egyfajta ilyen felébresztő módját figyelik elsődlegesen, azaz hányszor ébresztik fel a készüléket alvó állapotból az alkalmazások, és a Samsunggal együttműködve nézik első körben a Google-nél, nyilván előbb-utóbb mindenféle más Androidos készüléken is elérhetővé válik az, hogy tudja ezeket az applikációkat monitorozni az operációs rendszer, és azokat az alkalmazásokat, amik az elmúlt, tehát a vizsgálat időponttól számított elmúlt 28 napban a felhasználói munkanetek több mint 500%-ában túl használják ezt az alvásból felébresztés funkciót, azokat erre a szégyenlistára veszik fel, és nyilván ennek ugye nem az a célja, hogy vegzálják a fejlesztőket, hanem inkább az, hogy ösztönözzék őket arra, hogy azért már egy optimalizált alkalmazást adjanak ki a kezükből, illetve nyilván ezzel ki lehet szűrni azokat a programokat is, azokat a rosszul megírt programokat is, amik mondjuk valamilyen csúnya-csúnya háttértevékenység miatt ébrezgetik fel a telefont, tehát mondjuk szivárogtatják az adatainkat. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy számológépnek nem feltétlenül kell olyan adatkapcsolat, amin keresztül aztán hazatelefonálgathat egy távoli szerverre, és mindezt úgy, hogy közben ugye felébreszti a telefont, ezt már úgy egy picit egyszerűbb monitorozni. Érdemes egyébként majd ezt a címkét figyelni az Android felhasználóknak, de ha már a Google-t emlegettük, akkor maradjunk itt egy picit, egy másik okosítás, vagy másik érdekes fejlesztés az, amiről most nem régiben beszámoltak. Ez nem feltétlenül okos telefonokra fog megérkezni, illetve nyilván majd ott is elérhető lesz valamilyen formában, de inkább az utazni vágyóknak segíthet, természetesen mesterséges intelligenciával.
Ugye a Google Flights nagyon régóta egy nagyon jól használható platform, mondom ezt így, mert természetesen elérhető bárhol, tehát asztali géptől kezdve notebookon, mobiltelefonon, bárhol, és abban segít, hogy gyakorlatilag kikeresse a legjobb repülőjeg árakat, ugye ezt pedig úgy tudja megtenni, hogy a különböző szolgáltatóknál, nem feltétlenül a légitársaságoknál lehet csak jó áron jegyet venni, hanem vannak olyan szolgáltatók, akik egyszerűen nagyba bevásárolnak sok jegyet, és utána olcsóbban tudják adni kis árréssel, és ezeken szépen keres a Google Flight, és így akár jobb áron találhatunk repülőjegyeket, mint hogyha mondjuk konkrétan oda mennénk a légitársasághoz, és azt mondanánk, hogy kérünk szépen egy jegyet, nem tudom én, bárhova a világban. Elég régóta működik, van már rengeteg konkurenciája is a Google Flightsnak, de most egy új mesterséges intelligencia integrálással, nyilvánvalóan a Gemini-vel, ami a Google sajátja, egy kicsit tovább gondolja ezt a Google, és olyanra is képes lesz a jövőben majd a Google Flights, hogy mi beállíthatjuk azt, hogy mondjuk ennyiért szeretnénk egyszer majd, mit tudom én, jövő márciusban nagyon szívesen utaznánk Andalúziába, de nem vagyunk hajlandóak 20 000 forintnál többet fizetni a repjegyért, és egyszerűen az AI azt mondja, hogy oké, most ennyibe kerül a repjegy, te azt mondtad nekem, hogy márciusban szeretnél 20 000-ért repülni, és akár meg is veszi nekünk, persze, hogyha erre engedélyt adunk az AI-nak, tehát nem magától, de ha hozzáfér a bankkártya adatainkhoz, akkor a jövőben akár ilyenekre is képes lesz, sőt, lesz egy olyan felület, ahol akár többekkel közösen szervezhetjük az utat, nem csak a repülés, szállás fogalhatunk, szintén AI segítséggel, árfigyeléssel, stb. Kocsit béreltünk, és így össze lehet dolgozni, és együtt lehet akár családon belül, akár barátokkal összeállítani egy olyan úti tervet, ami mindenkinek megfelel, és azt nyilvánvalóan maga az AI fogja koordinálni, és akár az adott árfigyelést is használni, vagy csak szimplán szólni arról, hogyha mondjuk, nem tudom én, valahol ütközés van a programokban, vagy valahova kétszer foglaltunk jegyet. Ezek azok a funkciók, ezek azok a fő funkciók, amivel majd fölokosodik a Google Flights az AI segítségével, és ha már AI, akkor beszéljünk arról, hogy reméljük majd a Google Flights féle megoldás nem fogja érinteni az a butulás, ami most már egyre inkább megfigyelhető a mesterséges intelligencia algoritmusok esetében.
Mi is beszámoltuk arról, hogy hogyan hathat a válaszok minőségére, ha egy mesterséges intelligencia a közösségi médiából tanul. Gondolok itt most például ugye az egészen aprócska tévedésre, vagy bakira az AI-tól, amikor az egyik ilyen mesterséges intelligencia modell azt mondta, hogy fejfájásra heroin kell bevenni, mert az Redditen ezt olvasta valahol. Ezt a helyzetet egy picit tovább gondolja az a kutatás, amit a több amerikai kutatóintézet és egyetem együttesen végzett el, és amiben arra jutottak, hogy a mesterséges intelligencia szolgáltatások jelentősen butulnak azáltal, hogy közösségi médiából tanulnak, és az ottani kommunikáció, tehát a Facebook, Twitter, bocsánat, most már X, Reddit és minden egyéb platformon ráengedett mesterséges intelligencia szolgáltatások, nagy nyelvi modellek egyszerűen elkezdtek egyre butább válaszokat és egyre pontatlanabb megfogalmazásokat közzé tenni, pontosan azért, mert ilyesmit látnak egyébként az emberek által használt közösségi média platformokról. Ezt el is nevezték egy manapság divatos kifejezéssel, ez úgynevezett brain rotting, tehát úgy is mondhatnánk, hogy agyroharás, és ez elérte az AI-t is. Ez egyébként egy szociológiai jelenségként is néha leírják a modern társadalomban, de úgy tűnik, hogy most már ez elérte a mesterséges intelligencia szolgáltatásainkat is, tehát a brain rot elől nincs menekvés, de ha már AI-ról beszélgetünk, akkor mindenképpen említsük meg, hogy Jeff Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere, egy új mesterséges intelligencia fejlesztésbe vágott bele, méghozzá nem is akárhogy.
Hivatalosan is újra van munkahelye Jeff Bezosnak, talán ez a legérdekesebb hír, az kevésbé érdekes, mert mint hogy abban a szempontból, hogy mivel mással foglalkozhatna egy tech milliárdos, mint AI-jal, az egy kevésbé érdekes hír, hogy a Project Prometheus nevű, nem tudjuk, és úgy látszik, hogy most ez az a következő nagy trend, hogy nagyon-nagyon titokzatos AI cuccokat fejleszt, ugye a ChatGPT is volt Apple mérnökkel, stb. De hogy itt a Project Prometheus keretein belül se tudjuk, hogy mire kaptak 6,2 milliárd dollárnyi tőke bevonás, aminek a jó része Jeff Bezos, és a munkahelyre utalván ő az egyik társ ügyvezető igazgatója ennek a startupnak, és egy egykori Google X vezetővel, Bajaj Vikkel alapították ezt a céget. Nagyon sok ex-Google alkalmazott, volt metás, vagy éppen OpenAI fejlesztő került át ehhez a céghez, már százan vannak, és nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz a fejlesztés, vagy hogy éppen mind dolgoznak, nyilvánvalóan valami óriási AI dolog lesz, mondom, ezt nem kevés gunnyal és éllel a hangomban, megtudjuk, ha megtudjuk, akkor pedig mi beszámolunk róla. Ez egészen biztos, de örülhetünk, hiszen Jeff Bezosnak újra van munkahelye.